Hajtsunk fejet és imádkozzunk. Mennyi édesatyám, oly hálás a szívünk, hogy ismét a te házadban lakozhatunk. Szeretnénk hallani a te üzenetedet, a te megigazító igéidet, és mindazt a tanácsot, amelyet a mi életünkre nézve szeretnél ma adni. Kérünk, atyánk, hogy add a te lelkedet, mind az ige szólónak, mind pedig az ige hallgatónak egyaránt, hogyha tudjuk megérteni mindazt, amelyet ma akarsz nekünk szólni. A te áldásod kísérje egész napunkat. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és egy énekkel folytassuk együttlétünket. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm az egybegyűlt gyülekezetet, mindazokat, akik esetleg más közösségekből jöttek most ide mi hozzánk. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezet nevébe, és köszöntöm mindazokat is, akik képernyőn keresztül figyelik és hallgatják Isten igéjét. És nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm körünkben professzor dr. Almási Tibor lelkipásztor testvért, kedves feleségével együtt. Szeretném megkérni Almási testvért az ige olvasására, áldáskérő imádságra, majd az imádság után egy közös éneket fogunk énekelni, utána pedig az ige hirdetés szolgálatát kérjük Almási testvértől.
Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim! Ma délelőtti alkalommal egyetlen Biblia verset szeretnék olvasni az ige hirdetés elindító igéjeként, Máté evangéliumának 16. fejezetéből a 16. verset. Máté 16-16-ot tehát hallgassuk meg fennállva. Simon Péter megszólalt, és így felelt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Imádkozzunk. Drága megváltónk, minden ige szívünkhoz szól, de a te szavaid és a rólad szóló szavak különös módon. Köszönjük neked ezt a mondatot is, és arra kérünk, segíts most bennünket, hogy még elmélkedünk, innen elindulva, te rólad megváltunk, hadd legyen ez számunkra öröm és áldás forrásává. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves igehallgató gyülekezet, szeretett testvéreim! A feltámadás ünnepe épp csak, hogy elmúlt. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyszerű alkalmat kínál ez a néhány hét számunkra, hogy a mi feltámadt Urunk Jézus Krisztusról elmélkedjünk Isten házában az ő igéje mellett. A mi drága megváltónkról különböző nézőpontokból elmélkedhetünk Bibliával a kezünkben. Beszélhetünk róla úgy is, bár nem sokat tudunk erről az időszakról, mielőtt lejött volna hozzánk a földre, amely dicsőségében lévén. Beszélhetnénk úgy is, bár nem sokat tudunk róla, hogy miután elment a mennybe, vajon ott mi történt, mit cselekszik, és hogyan gondol reánk, és hogyan imádkozik és munkálkodik, értünk. És beszélhetünk a leginkább ismert időszakról, amíg itt járt a Földön, az ő szolgálatának ebben a körülbelül 3 évében. De e tekintetben is több lehetőségünk van, mert gondolhatunk arra, hogy kicsoda is ő önmagában. És akkor is egy csodálatos, nagy-nagy ige halmaz áll rendelkezésünkre az evangéliumokban, de az Újszövetség más helyein is, hogy ezt az elmélkedést megtegyük. Van azonban egy másik megoldás is, amikor nem önmagában szemléljük az Úr Jézust, hanem az ő kapcsolataiban. A kapcsolataiban. Tudjuk, hogy egy ember vonatkozásában is úgy van, hogy önmagunkban is elmélkedhetünk magunkról, egymásról, de leginkább talán, ami egymással és másokkal való kapcsolatainkban lesz nyilvánvaló magunk előtt is, és talán mások előtt is, hogy kik is vagyunk mi igazán. Az Úr Jézusról ez az egy mondat, amit felolvastam, Péter bizonyságtétele, érdekes módon mind a két nézőpontot magában foglalja rendkívül tömören. Azt is, amikor magáról az Úr Jézusról szól Péter, és azt is, amikor az ő kapcsolatainak az egyik legfontosabb elemét megfogalmazza. Vagyis, te vagy a Krisztus, ez az ő személyiségéről szól, az élő Isten fia, az pedig a mennyei atyával való kapcsolatáról szól. A következő alkalmakon, nem tudom még pontosan, hogy hány ilyen lesz, úgy gondoltam, hogy bár nagyon sokféle kapcsolatát vizsgálhatnánk az Úr Jézusnak, én kiemelnék 6 olyan kapcsolatot, amiről szeretném, ha együtt elmélkednénk. Az első az Úr Jézusnak a mennyei atyával való kapcsolata, a másik a sátánhoz való viszonya, a harmadik az angyalokkal való kapcsolata, a negyedik az ellenségeivel való kapcsolata, az ötödik a szimpatizánsaival való kapcsolata, a hatodik pedig a tanítványaival való kapcsolata. Tudom én, hogy beszélhetnénk másról is, például a betegekkel való kapcsolata, például az éhezőkkel való kapcsolata, és még több másról is, de én most ezt a 6 szempontot választottam ki. Ezek közül tehát az első, az Úr Jézusnak a mennyei atyával való kapcsolata. Beszélhetünk-e kapcsolatról, hogyha azt mondta az Úr Jézus, hogy én és az Atya egy vagyunk? Milyen kapcsolatról lehetne akkor beszélni? És mégis tudjuk, hogy a Szent Háromságnak az a csodálatos, titokzatos, megfejthetetlen relációja, ami a mennyei Atya, az Úr Jézus és a Szentlélek között van, az mégiscsak alkalmat kínál arra is, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy én és az Atya egy vagyunk, meg arra is például, hogy az én atyám nagyobb nálamnál. Amikor az Úr Jézus a mennyben volt, arra nézve azt mondja az egyik csodálatos Krisztus himnuszunk, mert ott van mellette még a Kolossei levél első fejezetének 15. versétől kezdődő szakasz is, csak ezt nem igen szoktuk így nevezni. Tehát a Filippi levél Krisztus himnusza azt mondja, hogy nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel, tudnélik az atyával egyenlő. De hogy is viszonyul egymáshoz a mennyei atya és az Úr Jézus Krisztus? Először is gondoljunk arra az elnevezésre, hogy atya és fiú. Természetesen nem valami biológiai kapcsolatról van itt szó, hanem egy olyan szellemi közösségről, amely megmagyarázhatatlan ugyan, de tény. Persze felvetődik a kérdés, hogy ezek a kapcsolati rendszerek, amikről most szólni fogok, ez vajon mire jó egyáltalán nekünk? Hiszen megszoktuk, hogy leginkább azokat az igéket tudjuk vinni magunkkal, amelyek azt mondják, hogy mit tegyünk. Ezek az igék meg legalábbis a kezdeti párokban inkább azt, hogy mit higgyünk. De úgy gondolom, testvérek, hogy a Biblia végül is az Úr Jézus egész munkálkodása lényegében e tekintetben kettős és egymástól elválaszthatatlan. Hogy mit higgyünk, ezt akarja az Úr Jézus a szívünkbe vésni a Szentlélek által, és emellett azt és ennek alapján azt, hogy mit tegyünk. Mert ha nem helyes a hitünk, hogy lenne helyes a cselekedetünk? És ha nem helyes a cselekedetünk, mit érne akkor a hitünk? Amikor tehát most hallgatjuk ezeket a gondolatokat, ilyen módon figyeljünk. Mit higgyünk és mit ne higgyünk? Ez is benne van ebben. Mit tegyünk és mit ne tegyünk? Ez is benne van ebben. A mennyei atyával való kapcsolata, egyáltalán az Úr Jézusnak az istensége, az egy számunkra evidens dolog, de nagyon-nagyon sok ember számára egyáltalán nem az. És most nem csak az ateistákra gondolok, hanem gondolok a zsidó népre, ahol az Úr Jézus istensége az nem elfogadott, gondolok az iszlám vallásra, ahol az Úr Jézusnak az istensége nem elfogadott, de gondolok akár a Jehova tanúira, vagy gondolhatok akár az önmagukat keresztjének nevező unitáriusokra, vagyis nagyon-nagyon nagy tömegek vannak, akik úgy gondolják, hogy az Úr Jézus nem Isten. És ha mi azt gondoljuk, hogy fölösleges nekünk erről elmélkedni, mert hát nekünk ilyen gondjaink nincsenek, egy kicsit gondoljunk arra, hogy ez a mai világ, ahol igazából a határok összeszűkültek, és ahol nagyon-nagyon gyorsan eljutnak nem csak ideológiák, vallási gondolatok, hanem gyakorlatok, esetleg mártíromságig menő gyakorlatok, Nekünk nagyon fontos tudni azt, hogy az Úr Jézus kicsoda valójában. Szokták mondani, hogy hát nem mondta az Úr Jézus, hogy ő Isten, miért gondolnánk, hogy az? Hát a mennyei atya sem mondta ő róla. Ha föllapozzuk a zsidókhoz írt levelet, akkor azt látjuk rögtön az első fejezetben, hogy ott a levélnek az írója a következőképpen fogalmaz. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha, fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Ezt a mennyei atya mondja. Fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Majd atyává leszek, és ő fiammá lesz. Mikor pedig bevezeti az első szülöttet a világba, ismét így szól, imádja őt az Isten minden angyala. Úgy gondolom, hogy ez az egyetlen ige is elég arra, hogy az Úr Jézus istenségéről maga a legnagyobb, a hatalmas Isten nyilatkozva elhitesse velünk, ha bárkinek aggája lenne e tekintetben, hogy az Úr Jézus Isten. De volt egy különleges történet, János evangéliumában van megörökítve, amikor az Úr Jézusra azt mondták, hogy ő káromlás szól, és az Úr Jézus meghatározza azt a momentumot, hogy miért mondták rá, hogy ő káromlás szól. Egy kicsi idézet ott van az Úr Jézustól, ez pedig úgy hangzik, hogy mert azt mondtam, hogy Isten vagyok. Ez valahogy kiszokott esni a Biblia olvasóknak a gondolatából, pedig nagyon fontos e tekintetben, hogy az Úr Jézus igenis mondta magáról, az idézetében benne van a történetet, ugyan nem tudjuk elolvasni. Amikor tehát a mennyei atyával való kapcsolatról elmélkedünk, akkor azt mondhatjuk, hogy az atyával való közössége az egy olyan közösség, amely a lényegi azonosságot sem nélkülözi. Gondoljunk csak arra, hogy az Úr Jézus mennyit imádkozott. Több mint 20 imádság alkalom van lejegyezve az Úr Jézusról az Új Szövetségben. Persze akkor elgondolkodik az ember, hogy ha Isten lenne az Úr Jézus, miért kellett imádkoznia? Miért kellett imádkoznia? Hiszen ha ő és az Atya egy, miért kell kommunikálnia önmagával, hiszen ő Isten. Lázár föltámasztásánál találkozunk az Úr Jézusnak azokkal a szavaival, amelyek ezt indokolják. Amikor a föltámasztás csodája előtt a mennyei atya felé fordul imádságban, és a következőképpen kezdi az imádságot. Nem kér semmit, úgy kezdi, hogy hálát adok, hogy meghallgattál. Tudom is én, hogy te mindig meghallgatsz. És akkor, mintha ezt mondaná, nem is azért kérlek, hogy hallgass meg, mert ez evidencia, hanem a körülálló sokaságért, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Amikor tehát az Úr Jézus imádságáról olvasunk, akkor azt látjuk, hogy vannak olyan imák, amelyeknek nem ismerjük a tartalmát, egész éjszaka a hegyen imádkozott, máskor azonban, úgy imádkozott az Úr Jézus hangos szóval, úgy szoktak akkor az emberek egyébként imádkozni, hogy mi az imaórán általában szoktunk, akkor viszont ez az imádság arra való volt, hogy hallják a tanítványai, hallják az evangélisták, akik egyszer s mint némelyek tanítványok is voltak, és meg tudják örökíteni a mi számunkra. Mert az ő Isten embersége azt eredményezi, hogy az istensége miatt teljes azonosság van szellemileg, ugyanakkor a földön járó Úr Jézusnak, de csak a földön járó időszakában megmutatta nekünk az imádságnak nagyon fontos elemeit, például azt a Getsemáné kertben, hogy elmondja a kérését, aztán egy alternatívát mellé tesz, mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Az ima élete mellett azt is látjuk az Úr Jézusnál, hogy a mennyei atyával való közössége egészen a Golgotai kereszt fáig terjedt, amikor a Golgotai kereszten imádságban fordult több esetben a mennyei atya felé. Egyet emelek ki belőle, a legkritikusabb pontot, amikor azt mondta, hogy Eloi, Eloi, lama sabaktáni, azaz, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ez a szellemi azonosság, a Szent Háromságon belüli olyan kohéziós erő, amely megbonthatatlan lenne, egyszer, egy rövid ideig a mennyei Atya és az Úr Jézus között megtört. Miért tört meg? Hogy létezik ez? Annak a rendkívül fontos momentumnak a világos kifejezésére, testvéreim, hogy amikor az Úr Jézus mindnyájunknak a bűnét magára vette, benne ugyan semmi bűn nem volt, de mindnyájunk bűnét ráhelyezte az Úr, úgymond bűnné tette értünk, nem bűnössé, akkor a mennyei Atya kifejezte egy nagyon rövid időre, hogy a bűnnel ő semmiképp nem vállal közösséget, és még az ő fiától is egy rövid időre ennek érdekében elfordult, hogy aztán persze újra egy legyen az Atya és a Fiú. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Hangzik a másik imádság a Golgotai kereszten. Atyám, mert ő a Fia, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, mert a Golgotai váltságbű elvégzésre került. Emlékszünk rá, ugye? Van ott egy szócska, hogy elvégeztetett. Ez azt jelenti, hogy semmi hiány nincs a megváltás művében, objektíve az Úr Jézus oldaláról. A kérdés az, hogy a mi oldalunkról fogadókészség van-e ennek a megváltó munkának az irányába. És ha van, és akinek van, annak ez a teljes, Jézus Krisztus által tökéletesen bemutatott áldozat elegendő ahhoz, hogy a bűneink eltörlésre kerüljenek, és az Úr Jézus kegyelme által üdvösséget nyerhessünk. Sok-sok mindent mondhatnánk még, azonban most még a mennybe menetelnek a momentumára hadd utaljak. János 14-ben az Úr Jézus búcsú beszédében úgy kezdi a mondatait, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, mondja a tanítványainak, akik azon aggódnak, hogy elmegy és itt hagyja őket. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Aztán azt mondja, hogy az én atyámnak házában ez a mennyország sok lakóhely van, ha nem volna, megmondtam volna nektek, és most jön az elmenetelre utalás. Elmegyek, miért megy el? Azért megy el, hogy helyet készítsen. Ez az egyik fő célja. Persze az elsődleges célja mégiscsak az, hogy visszatérjen oda, ahonnan érkezett. Oda, amire nézve azt mondta a Krisztus himnuszban Pál apostol, hogy ajándékozott neki oly nevet a mennyei Atya, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mert itt a földön nem hajolt meg minden térd az ő nevére, a mennyekben azonban igen. Aztán kivezette a tanítványait a hegyre, és megáldotta őket, és felemeltetve fölment oda, ahonnan érkezett, vagyis a mennyei Atyához, mert a vele való közösség az transformálódott a földre jövetelével, hisz megüresítette magát, aztán kibontakozott és csodálatos magasságokba emelkedett. Azt kérte, dicsőíts meg azzal a dicsőséggel, amellyel voltam nálad a világ megalapítása előtt. A Golgotát is dicsőségnek fogta fel az Úr Jézus, ez különleges. Mi azt gondoljuk, a dicsőség örömteljes, boldogító, de a Golgotát is az Úr Jézus dicsőségnek tartotta, de most egy másik dicsőségről beszél, arról a mennyeiről, amelyet elhagyott, és amelyet újra megkapott, amikor a mennybe ment. A következő kérdésünk pedig az, hogy vajon mi nem volt az Úr Jézusnak, most nem azt mondom, hogy a kapcsolata, talán észrevették a testvérek, azt mondtam, hogy viszonya a sátánnal. Mert a sátánnal nem kapcsolata volt az Úr Jézusnak, hanem egy bizonyos viszonya, amely a kapcsolatnak minden momentumát nélkülözte. Vissza kell mennünk Mózes első könyvéhez. Azt szokták mondani, hogy proto elsődleges evangélium, a Mózes első könyve 3. fejezetének 15. verse. Lényegében ott az első emberpár felé szól, illetve a jelenlétükben a kígyó felé, a sátánt megtestesítő kígyó felé szól a mennyei atyának a büntetése. Ez pedig részben az volt, hogy ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony magva utóda között. És tudjuk, hogy ez elsősorban vonatkozott volna, vonatkoznék az összes földre született emberre, akik asszonytól születettek. Ellenségeskedés szerez a mennyei atya már az Édenben. Aztán mi történt? Hát nagyon sok ember kibékült az ördöggel, a sátánnal. Kibékült. És ha meg akarjuk vallani nagyon őszintén, lehet, hogy azt kell mondanunk, hogy időnként még talán velünk is megesett, előfordult, hogy kibékültünk a sátánnal, mert kísértett valamire, és mi nem ellenálltunk neki, hanem kibékültünk vele. Elfogadtuk a kísértését. Azonban az embereknél tökéletesen soha nem valósult meg ez, hogy ez az ellenségeskedés, amit a mennyei atya a teremtő szerzett, az Úr Jézus meg megerősített, emlékezzünk az ő megkísértési történetére, hogy ez az ellenségeskedés töretlenül fönnmaradt volna hiány és hiba nélkül. Sajnos nem. Aztán jött az Úr Jézus, akit azért küldött a mennyei atya, hogy a láthatatlan Isten láthatóvá váljék, hogy ne bálványokat kelljen készítenie Izraelnek a maga számára egy aranyborjú formájában például, vagy más istenségek követésére való kísértésében egyezzen meg a sátánnal, hanem akkor az Úr Jézus, az ő egyszülött fia jöjjön erre a világra, és ő legyen az, aki bemutatja a mennyei atyát, másrészt pedig az bemutatja, hogy hogy kell a sátánnal ellenségeskedés viszonyban lenni, és így is maradni. Így is maradni. Hibátlanul és töretlenül így is maradni. Mert az Úr Jézus soha nem békült ki a sátánnal. Mert ha bármikor kibékült volna, akkor a megváltatásunk abban a pillanatban derékba tört volna. Pedig hányszor kísérletezett vele a sátán. Egészen odáig menően, hogy élet-halál szituációban is megtette. Kibékült vele? Azt mondta, hogy hát ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, emberi eszközök által. Ezt mondta. És ha leszállt volna, vajon nem tört volna derékbe a mi megváltásunknak a műve? Dehogy nem. Derékbe tört volna. Sőt, amikor a sátán a legnagyobb praktikáját vetette be, hogy az ő tanítványának a szívébe férkőzött be. És most nem csak Júdásra gondolok, mert gondolhatok én Péterre is, aki oda kanyarodott az Úr Jézus elé, és azt mondta, hogy mentsen meg téged, Uram, az Isten. Mitől? A Golgotától, a haláltól. És ha megmentette volna, és ha kért volna ő maga többet 12 seregangyalnál, és szóba se jött volna a Golgota, akkor mi lett volna? Az Úr Jézus leleplezi ezt a nagyszerű tanítványt, ezt a Pétert. És azt mondja, ha valaki meg akarja tartani, nem Jézus életét, meg akarja tartani a maga életét, úgy tűnik, hogy ott volt Péter gondolatában, hogyha az Úr Jézusnak meg kell halnia, ha ezt művelik a zöld előfán, mi esik a szárazon, rajtunk, mi lesz velünk. Mert a sátán még e tekintetben is megpróbálta, hogy az Úr Jézus egyszer ezt a vele való kibékülést legalább az ő szószóló tanítványának a hatására valahogy mégiscsak élje át és vállalja föl. A sátánnal való kapcsolata nincs az Úr Jézusnak, de viszonya van hozzá. Ez pedig mindig az ellenállásnak a viszonya. A megkísértési történetre csak éppen utalok. Három megkísértési momentum van, és az Úr Jézus mind a háromban ellent mond a sátánnak. Méghozzá emlékezzünk azokra az esetekre, mert ilyen esetek vannak, amikor szó szerint vagy tartalmilag idézve Bibliát szöges szembe a sátánnak a kísértésével. De ehhez tudni kell a Bibliát. Hadd kérdezzem meg, mennyire tudjuk mi a Bibliát? Mennyire tudjuk? Biztos vagy benne, jól tudjuk. De hogy minden kísértésére a sátánnak abban a pillanatban tudnánk-e megfelelő igét idézni, hát ezen gondolkodjunk el. Miért fontos ez? Mert ha Bibliát idézünk egy kísértéssel szembe, eleve, ha keresünk egy Biblia verset egy kísértéssel szemben, azonnal tudjuk, hogy ez nem egy nagyszerű lehetőség, egy kínálkozó, kiváló lehetőség, hanem egy kísértés. Ha szembe akarunk szegezni egy elénk jövő lehetőséggel egy Biblia verset, akkor már a lelkünkben érzékeltük, hogy ez az ördögtől jön, hogy ez nem jó. Ha Biblia verset keresünk egy szituációval szemben, akkor, hogy megadjuk magunkat és kibéküljünk az ördöggel, már fél siker. Csak ha keresünk Biblia verset ilyenkor. Érdemes tehát ismerni Isten igéjét. Egy következő kérdés, hogy hogyan mutatta meg a sátán fölötti uralmát és hatalmát az Úr Jézus. Több lépcsőben tette, illetve fogja tenni. Az első az volt, amikor megszállott embereket megszabadított a sátánnak a rabságából. Akik nem kísértés által engedtek az ördögnek, hanem az ördög, mert a Golgota előtt voltunk, a maga hatalmából akarata ellenére telepedett rá emberekre, és vette el tőlük a döntésnek az esélyét és a lehetőségét. És az Úr Jézus ilyenkor a semleges, a nagyszerű semleges döntésképességi területre kiszabadította az embereket. Emlékezzünk a gadarai megszállottra vagy megszállottakra, amikor szintén ugyanilyen esemény történt, több hasonló eseménynek a társaságában. De gondolhatunk arra is, hogy a megkísértés mellett milyen sok egyéb kísértése is volt még az Úr Jézusnak, amikor nagyon nehéz volt ellenállni. A siker és a népszerűség az minden ember számára, legalábbis általában így van, az vonzó. Amikor az Úr Jézus megvendégelte az 5000 embert, mi történt? Hát jöttek újra. De most már nem azért jöttek, hogy hallgassák őt, mint első esetben, csak úgy közben megéheztek, hanem már eleve éhesen jöttek, nem az igére, az ingyen kenyérre. És mit mondott az Úr Jézus? Adott nekik. Nem adott nekik akkor. Mert nem minden éhezőnek adott kenyeret. Az 5000-nek igen, a 4000-nek igen, mert azt mondta, hogy nem azért jöttök, mert hallgattatok engem, hanem azért jöttök, mert ettetek a ma kenyerekből. Vagyis a népszerűségnek a csodája, amelyik az Úr Jézust is megkísértette, mert királya akarta ez a tömegőt tenni, az Úr Jézus nem csapta be. Mert az ellenségeskedés, amit a mennyei atya szerzett, mi köztünk is, csak nem mindig sikeresek vagyunk, ő viszont mindig sikeres volt, az ő esetében a vele való viszony soha nem kapcsolattá silányódott le. És hát még egy gondolat, vagyis a golgotai győzelem a sátán felett. És aztán van egy jövő idejű győzelem is. A jövő idejű győzelem az pedig, amikor a sátán hatalma nem csak megtörik, és már csak kísérteni tud bennünket, ez is nagyon sikeres sajnos, hanem amikor végső büntetését megkapja a sátán, amikor a tüzes és kénköves tóba vettetik, ami a Jelenések könyvének képes kifejezése az örök kárhozatra vonatkozóan. Kedves testvéreim, talán még egy az angyalokkal való kapcsolata az Úr Jézusnak. A zsidókhoz írt levélből olvastam már néhány Biblia verset, amely ebből a szempontból is döntő fontosságú, de egy néhány szó az angyalokról. Emlékszünk rá, hogy az Ószövetségben az ő követei, angyalai többször előfordulnak, és előkerülnek, és előállnak, és valami isteni kinyilatkoztatást hordodnak. Az Újszövetségben szintén, bár az Újszövetségben már más nézőpontból történik ez. Vajon miért? Miért van az, hogy mostanában kevesebbet beszélünk az angyalokról, mint a bibliai szereplők beszéltek? Hát azért, testvéreim, mert a bibliai időkben írott ige nem volt az emberek kezébe. Írott kinyilatkoztatás nem állt rendelkezésükre, ezért aztán ilyen rendkívüli módon a Jóisten gondoskodott arról, hogy mégiscsak kapjanak aktuális mennyei üzeneteket. Amikor azonban a Biblia a kezünkben van, akkor egészen visszaszorulnak ezek a megoldások. De minden esetre az Úr Jézus és az angyalok kapcsolata az mindig egy nagy kérdés. Méghozzá azért nagy, mert az angyalok szolgáltak az Úr Jézusnak, az Úr Jézus parancsolt angyalnak, illetve angyaloknak, az Úr Jézus rendelkezett angyalokkal, hisz kérhetne többet 12 sereg angyalnál, ugyanakkor azonban az is igaz, hogy az angyalok közül engedetlenné lázadóvá váló Sátán és az ő ördögi hada, az viszont soha nem lett urrá az Úr Jézus Krisztuson. Délután folytatjuk majd a következő gondolatokkal, nevezetesen, hogy az ellenségei, a szimpatizánsai, és legbővebben pedig az Úr Jézus és a tanítványai kapcsolatáról szeretnék szólni. Mit vegyünk most magunkkal? Egyrészt erősödjünk meg abban a hitben, és legyen ellenálló a hitünk, és támadások közepette is acélos maradjon az a hitünk, ami az Úr Jézus Krisztussal kapcsolatban nagyon-nagyon sok ember milliók számára elfogadhatatlan hitigasság. Mert ha ilyennek látjuk az Úr Jézust, akkor nem nehéz neki engedelmeskedni. Minél kisebbnek látjuk őt, annál több problémánk adódik vele. Minél nagyobbnak, hatalmasnak, végtelennek látjuk őt és mindenhatónak, annál kevesebb vitánk lesz vele. Annál kevesebbet ágálunk ellene, annál őszintébben és annál engedelmesebben fogunk viszonyulni hozzá. És ebből származik az életünknek minden cselekedete is a hitünkből adódóan. Adja az Úr, hogy ezzel a hittel menjünk most tovább, hogy cselekvő életünk szinkronban legyen hitünkkel. Amen.